Tisztelt üdvözlök mindenkit, az OSK képviseletében vagyok most itt. Az OSK-n belül egy névtér projekt indult már a múltban, ami egy prototípus elkészítését eredményezte eddig, és hát most, hogy források állnak rendelkezésre, szeretnénk kiteljesíteni a projektet. Én azzal kezdem, hogy mi van eddig, tehát hova jutottunk, és utána általános filozófiai megfontolásokat szeretnék elmondani, hogy milyen nagyon fontos policy vezélik az építkezésünket. Itt most mutatok két példát abból a három prototípusból, ami valamilyen szintig elkészült már. Földrajzi névtér, a személyi névtér és a testületi névtér az, amiben az elmúlt másfél-két évben valameddig eljutottunk, és már a példákat, amiket most megmutatok, vissza fogom hivatkozni a későbbiek során. Tehát nagyon fontos fogalmi distinciókat szeretnénk érvényesíteni ezekre mutatok példákat. Tehát most a földrajzi névtérben keresünk valamire, gyorsan beírom, hogy mire fogunk keresni, arra fogunk keresni, hogy Sztálinváros. És akkor az első, amit szeretném mondani, ez maga egy névtér, most a földrajzi névtér szolgáltatásnak a felte, és csak ennyi a földrajzi névtér. A névtereknek általában, ezt később egy picit bőven kifejtem, egy célja van, egy funkció van, egyértelműen azonosítani, visszakereshetővé tenni egy adott névtípusba tartozó instanciákat, példányokat. Itt most földrajzi névterek esetében földrajzi helyekről van szó, tehát földrajzi helyeket kell azonosítani, és ha valaki Sztálinváros keres, akkor ugye szembesül azzal, ami minden névtérnek a problémája, hogy, amit én sem tudtam, hogy két Sztálinváros volt a magyar névtörténelemben, egy, amit talán többen tudnak, a mai Dunai város, és egy, ami Romániában Brassónak a korabeli neve volt. És akkor az ember, most már beugrottam, kattintottam egyet, de gyorsan visszamegyek, mert hogy tehát a névtér használatának ez a lényeg, ez az oldal. Keresessek valamit, és találja meg azt, amit éppen keresek. Ha sok Sztálinváros van, itt most kettő, tudjam azonosítani, hogy melyiket keresem. Erre szerintünk alkalmas az elégséges információ az, hogy felsoroljuk az összes névváltozatát, ami történetileg ahhoz az adott földrajzi ehhez tartozik. Megmutatjuk a földrajzi pontját, tehát hogy milyen hierarchiába kapcsolódva lokalizálható az adott földrajzi hely, és valamilyen típus megjelenést adunk, hogy itt ez most határtúli, megyei jogú város, nagyközség, stb. Tehát a névtér használatán csak egy ilyen felületnek a használatát értjük. De természetesen ez fontos a közgyűjtemények számára, fontos az itt ülők számára, akik közgyűjtemi adatbázisokat működtetnek. A nagyközönség számára ez kevés, ez nem nagyon érdekli a nagyközönséget, ezért mi definiáltunk egy másik szolgáltatási területet és feltett, amit már névtárnak nevezünk, ahol az adott dologról, itt most az adott földrajzi helyről el tudunk mondani mindent, amit fontosnak tartunk, illetve el tud bárki mondani, amit fontosnak tart, mert akkor itt például megmutatjuk azt, hogy milyen nevei voltak, mik a felettesei, milyen települései vannak az adott földrajzi helynek, itt a Dunaújvárosnak, Sztálinvárosnak a település részeit lehet nézni, milyen vízrajzi földrajzi elemei vannak, milyen típusbesorolása van, látják, meg tudjuk mutatni, hogy az adott földrajzi térben hol helyezkedik el, ott vannak a település részek is. Tehát tulajdonképpen a névtárban már sokkal több mindent fel tudunk kínálni a felhasználók számára, ez érdekes a felhasználók számára, de ezt ne keverjük össze a névtér használattal. Ez a laikusok számára, mindenki más számára érdekes lehet, de ez már nem névtér funkcionalitás, hanem ez szerintünk névtár funkcionalitás. És akkor itt természetesen össze-vissza lehet ugrálni, hát most mutatok egyet, megnézhetjük, hogy mi az, hogy Szedres, és akkor Szedresről kiderül az, hogy ez Dunaújvárosnak egy része, és akkor amit Szedresről lehet tudni, azt még el lehet mondani, és a többi, és a többi. De amit most visszamegyek Dunaújvárosra, még nagyon fontos, tehát hogy a névtárba persze beleillesztjük azt is, ami a névtér igaz értelmét jelenti, amit most legalul lehet látni, azokat a linkeket, amelyek már a névtérrel valamilyen kompatibilis viszonyban vannak. Itt például a KSH helységnévtárára lehet átugrani, egyet nem mutatok. Itt most nézzék az URL-t, itt a KSH adatbázisában, mondjuk a Dunaújvárosról a KSH helységnévtárában közölt statisztikai adatokat lehet megnézni, vagy elugrunk elugrunk a címerekre, akkor ez egy másik szolgáltatás, ahol a településeknek a címereit gyűjtötték össze lelkes szakemberek. Tehát a névtér használatának itt ezen a ponton látszik az igaz értelme. Ezek a szolgáltatások már névtérkompatibilisek, már a nemzeti névtérrel, vagy ezzel a névtérrel integrálva vannak, és akkor egyetlen egy kattintással át tudok menni egy másik adat bázisba. Tehát tulajdonképpen a Dunajarosról ugyanazzal az egymozdú kattintással, ahogy az előbb mutogattam a névtáron belül miket tudunk felkínálni, ugyanazzal az egy kattintással már elmettek a névtérkompatibilis más rendszerek irányába. És tulajdonképpen ennyi, ezért kell névtereket létrehozni, hogy ha más szolgáltatások is integrálják a nemzeti névtér azonosítót a saját szolgáltatásukba, akkor tulajdonképpen átjárhatókká válnak ezek a névterek. És mutatok még valami másikat, most a személy névtérből veszek valami példát, vegyünk egy híres könyvtárost, hol a billentyű, mit tudunk meg. Most egyet ilyet találtunk, nézzük meg, mit lehet tudni. Orbán Viktorról ugyanúgy, amit szerintünk az előző oldalon, bocsánat, megint vissza kell vennem, az előző oldal a személy névtér felülete. Itt is csak annyi információt kell kezelni, amennyivel garantáltan azonosítani tudjuk a személyeket, tehát a neveit, névváltozatait, születési helyét, idejét, halálhelyét, idejét, ha van, és valamilyen foglalkozási listát. Azt gondoljuk, hogy ezzel egy személy egyértelműen azonosítható. Ha esetleg kiderül a jövőben, hogy nem, akkor még további elemeket föl kell venni, de véhetőleg erre nem lesz szükség. És akkor a névtérből beugorhatunk a személynévtárba, és akkor ott több információkat lehet megtudni. Lehet például életrajzokat, különböző forrásokból származó életrajzokat olvasni róla, és akkor például lehet arhontológiai adatokat is, ami már tulajdonképpen nem klasszikus értelművet névtér, de érdemes befűzni ide, mert itt nagyon rossz ennek a kiosztása, de itt tulajdonképpen azt mutatja meg, ahogy milyen arhontológiai kapcsolatai vannak ennek az úrnak, és akkor átugorhatunk már a testületi névtérbe, ahol viszont már az adott testületnek, itt most az országgyűlésnek az arhontológiában, akkor megkapjuk az összes oda tartozó szemét, és akkor itt majd, ha kibontja, akkor látni fogják, hogy ha nem, akkor most nem várom meg, tehát itt most az összes parlamenti képviselő listája elérhető. Ez tulajdonképpen már a harmadik típusú szolgáltatás, amit érdemes belefonni szerintünk ebbe az egész komplexumba, mert ez már nem klasszikus értelművet névtér, hanem ez már valami névadattá, de ezt fogom majd nem sokára most egy kicsikét kibontani, hogy akkor ezt hogy is próbáljuk meg fogalmilag leírni. Amit most bemutattam, tehát ez egy prototípus, már két éve dolgoztunk ezen, és most indul egy olyan fejlesztési munka, amikor az alapokról kezdve mindent felépítünk, úgy vagyunk ezzel, mint az üvegtigrisben a Gaben, aki megkérdezte a Lalikától, hogy Lalikám van-e alkoholmentes sörd, igen, van Lalikám, hát akkor dob ki a picsába, és a hozzá valami rendeset. Tehát most akkor tehát jön az, hogy milyen elvek szerint érdemes felépíteni a névteret, és erről beszélek, nem tudom még mennyi időm van, 10 perc? Van. Ezeket a problémaköröket mondom el röviden, hát a prototípuson mutatott már látták. A névtér funkcióit tulajdonképpen egy kicsit megismétlem, aztán a névtérnek a szintjeiről szeretnék beszélni, ez a névterek és gyűjtőkörök alatt, aztán a névterek és névtárak és névadattárak problémáját fogom kifejteni, aztán a rendezésekről, itt a könyvtárosoknak vagy az archivátoroknak a történelmi szerepéről szeretnék beszélni, tehát egyfajta programadó beszédnek is felfogható ez, és a könyvtáraknak vagy a memóriaintézményeknek és a hálózatnak a múltbeli, de még inkább a jelenbeli vagy jövőbeli kapcsolatáról, és végül ez a legfontosabb, az utolsó slide, a tervezett kollaboráció minőségéről szeretnék beszélni. Ahogy mondtam, a névtereknek a célja úgy, hogy gazdaságosan tudjuk kezelni ezt a problémát, csak annyi, hogy valamilyen adott névtípus esetén, személy névtípus esetén, földrajzi névtípus esetén, stb. De ide tartoznak a könyvcímek, ide tartoznak az újságcímek, bármi, a filmcímek, ezek mind potenciális névterek. Na, ezek adott névterek esetében oda tartozó példányokat, előfordulásokat, instanciákat egyértelműen tudjuk azonosítani, hogy megszabadítsuk a homonima és szinonima problémáktól az adott névteret. tehát a cél az tulajdonképpen a neveknek az egyértelmű azonosítása, de mi az egyik előadásban, tehát az Ádám Horvátának az előadásában felmerült az, hogy vannak már a világban olyan megoldások, amelyek nem pusztán a neveket akarják rendbe tenni, hanem mi úgy nevezzük, hogy a névhordozókat is egyértelműsíteni akarják, és azt gondoljuk, hogy ez a fontos, hogy ezt megtegyük. Tehát nem pusztán az a cél, hogy elkülönítsük egymástól a különböző neve, a különböző Kovács Jóskákat, Kovács Józsefeket, hanem egyértelműen elkülönítsük a különböző névhordozókat, tehát például személyeket. Ezért ebben a koncepcióban a neveknek is egyértelmű azonosítókat és a névhordozóknak is egyértelmű azonosítókat adunk. Ez nem szokásos, de már előfordul a világban. Szerintünk így lehet jól megoldani ezt a problémát, hogy ezt a kettőséget nagyon konzisztens módon érvényesítjük. Mi az értelme a névterek használatának, a szűkebb értelmű névterek használatának, az, amit példaként megmutattam a földrajzi névtér esetében, hogy átjárhatóakká tesszük, interoperabilissá tesszük a különböző kulturális adatbázisokat, kulturális és vagy később esetleg közigazgatási adatbázisokat. Azért lehet átjárhatóvá tenni ezekkel a névterekkel, mert ezek az adatbázisok részben átfedőek tartalmukat tekintve, hiszen ugyanazok a személyek szerepelhetnek egy filmes adatbázisban, mint egy könyvtári adatbázisban, mint egy levéltári adatbázisban, hiszen egy személy néha filmet csinált, néha interjút csináltak vele, néha cikket írt, néha könyvet írt. Ezek most mind külön adatbázisokban szerepelnek eddig, és ha ezeket egyértelműen azonosítani tudjuk, akkor a különböző adatbázisok között meg tudjuk teremteni az átjárhatóságot. Nagyon fontos, hogy a névterekben elkülönítsük azt, amiről Ungvári Rudolf beszélt. Vannak tulajdonnévterek, és vannak általános névterek, vagy én most azt mondom, köznévterek. Nagyon fontos különbség, mert egyszerűen másképp kell informatikailag is hozzáállni a két fajta név típushoz. A név tulajdonnevek, azok tulajdonképpen filozofértelemben partikulárikat ragadnak meg, amelyeknek szükségszerűen van, filozófiailag mondom, szükségszerűen van vagy helyi és idő vonatkozása, szemben az általános fogalmakkal vagy a köznevekkel, amelyeknek ilyen kötöttsége nincs. És ebből fakad, ebből a filozófiai különbségből nagyon fontos az informatikai modellezési különbségek fakadnak. Hát például a legfontosabbat mondom, és erre nem mutattam meg, hogy már a mostani prototípus is képes erre, de most mondom el, higgyék el, vagy nézzék meg a portálon, a prototípus portálon, hogy tudnilik az időbeli, a tulajdonnevek esetében, vagy tulajdonképpen a partikulárok esetében, a konkrét személyek, a konkrét testületek, a konkrét földrajzi helyek esetében mindig az adott névhez hozzá kell tudnunk rendelni valamilyen idő- és térfüggést. Például valakinek egy adott korszakban egy adott nevet használ, egy másik korszakban egy más nevet használ. Ezeket le kell tudnunk kezelni, és úgy tudjuk lekezelni pontosan, hogyha hozzárakjuk az időbeli információkat. Ezért van az, amit nem mutattam meg, de ez már működik a rendszerünkben, hogy a földrajzi nevek esetében, a bemutatott példában már mi azt tudjuk kezelni, hogy a mai állapot szerint Dunaújvárosnak nevezik, de ha visszamegyünk az időtengen, amire nem hívtam figyelmet, ott fent a szolgáltatástetején volt ez időtengen, visszamegyünk az időben 30-40 évvel korábbra, akkor az 1956-os időnek megfelelően már a névtér és névtár szolgáltatás már az akkori korabeli nevet tudja mutatni, mert tudja, hogy mikortól volt Sztálinváros, az adott földrajzi lokalitást tudja, hogy mikortól volt Dunaújváros, mikortól volt Dunapenter, stb. És ezt csak azon az alapon tudjuk megtenni, hogy egyszerűen informatikailag más modellbe tesszük bele a tulajdonnévhordozókat, mint az általános fogalmakat. Névtér típusai, a névtereket bármire építhetünk, amelyekben konkrét partikulárik vannak, ezt már elmondtam. Mi most a személy, testület és földrajzi helyekkel kezdtük, de tulajdonképpen ugyanezzel a logikával érdemes könyvcímnévteret létrehozni, perdükküm címnévteret, cikkcímnévteret létrehozni, filmcímnévteret létrehozni, és a többi, és a többi. Díjaknak a névterét, tehát sok minden konkrét partikuláréra lehet és értelmes névtereket létrehozni. És a névtér építésnek a legfontosabb elvárása az, hogy a szükséges és elégséges neveket rendeljük csak az adott névhordozókhoz, tehát ami nagyon fontos, ne többet. Ne terheljük a névtér funkcionalitását többletinformációkkal, azt oldjuk meg másképp a további információknak a kezelését. névtérekhez gyűjtökörök, ezt röviden intézem el. A névtér technikailag csak annyit jelent, hogy egy adott adatállományt normalizáltan kezelünk. És akkor tulajdonképpen névtérépítési feladat keletkezik akkor is, amikor egy adott, konkrét adatbázis felépít valaki, egy könyvtár felépíti a saját maga informatika vagy könyvtári rendszerét, akkor ott egy lokális névteret kell, hogy építsen. Egy másfajta névtér ugyanúgy, de más szinten működik, hogyha nemzeti névtérről beszélünk. Mi most nemzeti névteret szeretnénk építeni. És egy harmadik szintje a névtérépítésnek az a nemzetközi névtereknek a szintje. Ezek csak annyiban különböznek, technikailag semmi nem különböznek egymástól, a gyűjtőköröket. Ha belegondolunk, akkor a gyűjtőköröket tekintve különböznek ezek egymástól. És a cél az, hogy a nemzeti névteret úgy építsük fel, hogy hosszú távon a hazai magyar kulturális adatszolgáltatók mind kompatibilissá váljanak a névterekkel, tehát praktikusan a nemzeti névtér azonosítóit átvegyék, beintegrálják a saját maguk lokális intézményi névtereibe, illetve a nemzeti névtér azonosítóit összekapcsoljuk az adott kiválasztott nemzeti közi névterek azonosítóival, és akkor így tulajdonképpen a három szinten átjárhatóvá tehetjük a kulturális adatbázisainkat. A következő, amire a prezentációmat, vagy a bemutatómat fókuszáltattam, hogy különböztessünk meg a névtér komplexumnak, az általános értelmet névtér komplexumnak három szegmensét. A névterek azok a legszűkebb részét kezelik ennek a komplexumnak, erről beszéltem eddig. A névtárak azok, amelyekbe belepakoljuk mindazokat az információkat, amiket az adott névtípushoz fontosnak tartunk. Oda be lehet tenni portréképeket, videókat, személyi bibliográfiakat, személyi filmográfiákat, ezer dolgot be lehet tenni idővel. És különítsük el a név adattárakat, amelyek már nem klasszikus értelemben névterek vagy névtérelemek, hanem a névtérelemek közötti kapcsolatok mentén létrehozott új adatbázisok. Ilyen volt, amit mutattam, egy archontológiai adatbázis, az tulajdonképpen két névtér közötti kapcsolatot jelent, egy testületi névtérből kiveszek egy entitást, az országgyűlést, és hozzárendelem a személy névtérből az országgyűlés tagjait, és ezt összekapcsolom valamilyen beosztással, valamilyen foglalkozási szerep, és mivel ez partikulári, két idő adattal. De tulajdonképpen ilyen típusú névadattár lehet tulajdonképpen minden személyi bibliográfia, minden filmográfia. Akkor egy filmográfia, ez egy személy és egy film közötti, két konkrét partikulári közötti kapcsolatot ír le. Ott is egy foglalkozási szerep van, Andy Vajna producer, mit tudom én, milyen filmet producerkedett, ekkor producerkedte, esetleg eddig, ha az fontos. És megemlíteném, de ezt most nem utaltam rá, hogy ha megfelelően kezeljük a tulajdonnévtereket, tehát hozzárendeljük az idő és hely adatokat ezekhez a kapcsolatokhoz, akkor történetileg is tudjuk kezelni, tehát történeti adatréteget tudunk létrehozni. Ez szerintünk nagyon fontos, hiszen a közgyűjtemények szükségszerűen történeti adatbázisokat kezelnek, és az eddigi kényszerektől mentesíthetjük magunkat. Az eddigi kényszerek a jelen idejűek voltak. Mindig a mai állapotot tudtuk jól megragadni. Ha más modell szerint gondolkodunk, akkor a múltbéli állapotokat is nagyon szépen le tudjuk kezelni. Ezt nem mondom el, amit az utolsó pontként látnak. Az egész névtért úgy szeretnénk megvalósítani, hogy a minden nyelvi adatot tulajdonképpen egy önálló nyelvi rétegben kezelünk. A névterekben tulajdonképpen már csak a numerikus azonosítók kerülnek bele, és minden nyelvi adat egy legalsó adatrétegből megy fel a névtér számára. Ennek rengeteg előnye van, de ezt most nem fejtem ki, csak mindenképp jelezni szerettem volna. Itt már most nagyon filozofikus, ezt röviden mondom el, de ez nekem nagyon fontos, hogy mi is a könyvtárnak, vagy általában a memóriaintézmények dolgozójának, levéltárosnak, archivátornak, filmtárosnak, stb. A feladata katalogizál, valamilyen dokumentumtípus katalogizál. Ez így volt a múltban, és így lesz a jelenben is. És amikor katalogizálnak az archivátorok, a könyvtárosok, akkor egy metaadatrendet építenek fel. Tulajdonképpen szöveges dolgok. Ennek a lényege szerintem az, én itt egy nagyon fontos nyelvi megkülönböztetés, nyelvészeti megkülönböztetésre hivatkozom, Saussurenek a nyelvelméletére hivatkozom, vagy a szöveges és dokumentumokat el kell választani, ma már azt mondhatjuk, hogy adatbázisszerű szöveg vagy nyelvkezeléstől, és ezt azon az a pont tehetjük meg, ahogy Saussure a nyelv kettőségét megragadta. Van a szintagmatikus, narratív nyelvkezelési réteg, vagy dimenzió, és a másik dimenzió a paradigmatikus, vagy asszociatív dimenzió, és ementén ez ebből levezethető, megmagyarázható a szövegnek és az adatbázisnak a különbsége. És a név, én most ezt nem tudom kifejteni bővebben, de erre akarok hivatkozni, amikor azt állítom, hogy a könyvtárosnak, az archivátornak, a memoriaintézményi szakembernek éppen mindig is megvolt a feladata, és a következő szlájdon bemutatom, a jövőben még inkább meg lesz az a feladata, hogy elvégezze ezt a metadatrendépítés, rendet vigyen a világba. A katalogizálási tevékenysége révén valamilyen rendet vigyen a káoszba, hozzáférhetővé tegye a mások által felhalmozott kulturális dokumentumokat. Erről sem tudok sokat beszélni, de nagyon fontosnak tartom ezt a gondolatmentet is, hogy tulajdonképpen vegyük észre, hogy a könyvtárak mindig is, még majdnem minden memóintézmény, de a könyvtárak biztos, hogy így van, a könyvtárak azok valami fajta terjesztési hálózatok voltak a múltban, azok lesznek a jövőben is, csak nyilván megváltozott technikai körülmények között át kell értelmezni ezt a terjesztési, ezt a hálózatos működésmódot, és én azt gondolom, hogy a könyvtári világnak, vagy a memóintézményi világnak az a küldetése, hogy ezt a fajta hálózati szerepet beteljesítse, vagy kiteljesítse. A jelen és a közeljövő sokkal rosszabb lesz, tehát nem azt mondom, hogy ezt nagyon rövid alatt be lehet tölteni, én csak azt állítom, hogy látszik az, hogy erre nagyon nagy szüksége van a társadalmaknak, a jövőbeni társadalmaknak, hogy ebben az új digitális univerzumban rend, legalább részleges rend legyen, és ezt nem tudják mások megcsinálni szerintem, mint azok a szakemberek, akik eddig is ezt a fajta hálózatépítést végezték, csak most más platformon kell ezt elvégezni. Tehát azt gondolom, hogy ott van a helye, a szükségszerű helye a könyvtárosnak a jövőben, és meg kell már várni azokat meg kell várni azt a politikai helyzetet, azokat a politikusokat, akik ezt majd valamikor felismerik, nem holnap lesz, de valamikor fel fogják ismerni, és akkor ezt majd megfelelő módon fogják tudni támogatni. És ma még nem ez van, de érdemes várni, hogy majd eljön Fehér Lovon az a felszabadító ember. És akkor az utolsó, legfontosabb oldalra érkeztem, hogy milyen, egyrészt, hogy idénre és jövőre mit tervezünk, másrészt filozofilag mit gondolunk a névtereknek a használatáról. Hát a legfontosabb állítás az, hogy amit a névterekbe beépítünk, azok szabadok, azok közkincsek. Tehát ezt sokan kimondták, mi is kimondjuk. Ami annyit jelent, hogy ami a névtérben adat megjelenik, az bárki által szabadon vihető és szabadon használható. Ez ma még nem így van a prototípusban, de hát a most induló munkának az egyik legfontosabb feladata, hogy képessé tegyük a következő generációs szolgáltatásunkat arra, hogy bármi, mindenfajta irányban és formátumban az adatokat lehessen vinni, szabadon lehessen használni. Itt volt valamelyik előadásban valami szűkítési szándék, hogy mit tudom, például üzleti célokra ne lehessen használni, szerintem ezt sem érdemes kikötni. Amit összegyűjtöttünk közös közgyűjteményi munkában, az bárki bármilyen célra vihesse és használhassa. Ehhez természetesen a nyílt infrastruktúrát kell teremteni, sémákat kell nyilvánosságra tenni. Nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy mindent nyilvánossá teszünk a legalábbis szinteken. Apikat kell majd definiálni, adatcsereformátumokhoz kell igazodnunk. Tehát ezek ránk várnak ezek a feladatok, de ezek nem teljesíthetetlen feladatok. És azt gondoljuk, hogy ez a nyíltság, ha egy kritikus tömeget elérünk, akkor már nem fogja sem veszélyeztetni a közgyűjteményi kollaborációnak az eredményét. Ahogy a Wikipédia ma már megkerülhetetlen, úgy kell gondolni a jövőben egy nemzeti névtérre. Az abba beletett munka bárki által elvihető, de már tulajdonképpen nem helyettesíthető. És hát a legfontosabb az, hogy a nemzeti névteret azt nem az OSK-nak kell felépíteni, hanem akik erre vállalkoznak, tehát tulajdonképpen az egész közgyűjteményi, és hozzáteszem, akadémiai szférának. Tehát azzal a vízióval építjük ezt a komplexumot, hogy meg kell teremteni infrastruktúrális alapjait annak, hogy a könyvtárak, levéltárak, múzeumok és az akadémiai intézetek, tudományos kutatóintézetek szabadon hozzáférhessenek, szerkeszthessék, tehessenek bele, javíthassák az adatokat, újfajta adattípusokat tehessenek bele, a névtelek közötti adatkapcsolatok végtelen lehetőséget felkínálnak, tehát ezeket mind tudja, képes legyen befogadni, tegyék be az adatokat, és ha elviszik és más szolgáltatást építnek máshol, tegyék. Hát ez a kulturális fogyasztás számára alapvető érdek. A névtérnek egy infrastruktúraként kell szolgálnia, adatinfrastruktúraként fölkínál mindent, hogy akik tudják és akik akarják, erre, arra, amarra, amire csak akarják, tudják használni. Tehát tulajdonképpen nem találok jó magyar szót, de egyfajta professional crowdsourcing tevékenységet kell kiszolgálni a nemzeti névtérnek. Hogy ezt hogy kell megcsinálni, most ez a nagy feladat a következő másfél évben. Idén 2017-ben szeretnénk egy infrastruktúrát felhúzni, aminek a legfontosabb komponens az, hogy egy szerkesztőségi rendszert kell biztosítani, ami egy megfelelő workflow és jogosultsági rendszer mentén lehetővé teszi azt, hogy akik belépnek a névtér szerkesztők világába, remélhetőleg sokan lesznek ilyenek, azok ezt megtehessék, és hát az adatbázis sok megfelelő módon tudjanak épülni, és ahogy mondtam, ez is nagyon fontos, hogy lehessen új modulokat definiálni és betenni a adatnévtárak közé, vagy bármilyen más pontján a névtérnek, és persze még egyszer hangsúlyozom, lehessen bármikor bármit elvinni, és bárhol máshol, bármilyen más címen új szolgáltatásokat építeni belőle. És az idei évnek még egy nagyon fontos feladata, hogy hát valamifajta retrospektív adatfeldolgozásba belekezünk. Ez a munka már folyik már a múltban is, de itt, hogyha erőforrások rendelkezésre állnak, akkor ezt a munkát, ezt végtelenségig lehetne folytatni. A nagy tömegű adatbevételen két dolgot értek. Egyrészt a már felépített névterekkel ki kell alakítani az integrációt. Hát itt ma láttuk a PIM-nek a személy névterét. Alapvető érdek, hogy azt ne duplikáljuk, amit már elvégeztek a PIM-ben, személy névtér építésben, azt hasznosítsuk, a nemzeti névtérbe építsük be a PIM személy névadatbázisát, és bármilyen más személy név szegmens, amit valamilyen megyei könyvtár, bármelyik intézmény kezel, azokat találjuk meg, jöjjenek az OSK-ba önkéntesen, hogy beajánlják, feldolgozási kapacitást adnak, adatforrást adnak, és ezeket egymás után dolgozzuk fel. Rengeteg ilyen adatforrás van. Ezeket egymás után sorba kell tenni, és valamilyen technikával bedolgozni a névtérbe. Tulajdonképpen az összes olyan dokumentumot, amely valamilyen fajta névtérforrásként minősíthető, azokat előbb-utóbb be kell építeni a különböző névterekbe. És itt nagyon számítunk arra, hogy tényleges kooperációt lehet kialakítani, kollaborációt lehet kialakítani a legkülönböző intézményekkel. Az OSK aktívan keresni fogja a megfelelő intézményeket. Már a mostani tervekben is nagyon sok könyvtár meg van nevezve, hogy kikkel milyen kapcsolatot szeretnénk építeni, és a névtérépítés közös munkáját ebből a mostani projektből megfinanszírozni. De hát én most itt üzenem, vagy kérem, ha bárkinek ötlete van, akkor a megfelelő csatornákon keressék az OSK-t, és bármilyen más javaslatot szívesen veszünk, hogy tulajdonképpen bármilyen irányból, bármilyen adatszegmens névtérépítési feladatot elvégezzük. Most erre van szándék, és most erre van pénz, tehát most kell ezt megragadni. Köszönöm szépen!